Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MOL Move hűségprogram. Nyisd meg a MOL Move appot, a profilodba belépve add meg a Total Car promóciós kódot és tankolj MOL Evo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Total Car promókóddal most még jobban megéri MOL Move tagnak lenni.
Vége a reklámnak, jön a műsor.
Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n.
Ez egy nagyon-nagyon nagy piac, hát ez ilyen majdnem 500 milliárdos piac, és itt volt azért nyeresség tavaly a biztosítóknál, csak meg kell nézni a biztosítási almanakot.
De nem mindig a sírás van, hogy a gépjárműben nem lehet keresni? Hogy mindig mondják, hogy a gépjármű felelősségbiztosítás az egy bukó. Az egy nettó bukó.
Igen, valóban.
Ezt állítják.
Elhangzik.
És nem így van?
Nem tudom, nem vagyok biztosítási szakértő.
Én csak ugye nehéz megnézni a biztosítóknak, van egy mérlege az, hogy mit mutatnak ki, és melyik biztosításon azért az...
Ez azért...
Minimum szürke zóna.
Nem, mert ez az MNB-nek van, a jelentés kötelezett dolgok ezek.
Hát ez nem az, hogy a KGFB mennyit, az is, hogy a KGFB mekkora
kell jelenteni a pénzügyi szolgáltatónak. Az MNB-nek az oldalán úgy fent vannak ezek a kimutatások, hogy melyik biztosító társaság élet, nem élet. Hát érdemes megnézni ezek.
De hogy abban benne van az is, hogy mekkora
KGFB
adott
autó
ágazatban a nyeresség?
Kat perce. Hát, hogy ezek ott lehet látni feketén-fehéren, hogy mekkora az összeg, tehát, hogy itt a nyerességráta meg egyéb dolgok is megjelennek, tehát, hogy nem úgy van az, hogy...
Azt tudom, hogy van.
Nyerességrátával teljes nagy szeretettel köszöntöm az Égéstér hallgatóit. Vendégünk Dobi László a kártérítésed.hu-tól.
Szervusztok.
Mellettem pedig...
Sziasztok.
A Total Car szerkesztőségének közgazdásza, Csernáton Csabi, aki még autót is ár per érték arányban vásárol, csak is. Úgyhogy tippeljétek meg, hogy milyen autója van. Prius. És azért gyűltünk mi most itt össze, hogy kicsit beszéljünk a biztosításokról úgy általánosságban, hogy miért ilyen drága, van-e vele szenvedés, mi történik, hogyha esetleg úgy érzi a kedves biztosított, akit kár ért, hogy nem egészen kapta meg azt a kompenzációt, amit várna, vagy nem egészen fette le a biztosítása azt, amit ő kárként elszenvedett, és a többi, és a többi. Nekem most friss sztorim van. A BMW-m ugye egy éve van nálam. Ez egy öreg és nagyon keveset használt autó, és amikor megvásároltam, akkor a legolcsóbb biztosításom, kötelező biztosítás, az évi 120 ezer forint volt, ami hát így lehet, hogy most már inkább átlagos, mint magas, de nekem akkor nagyon soknak tűnt, és jó, hát az volt a legolcsóbb, leütöttem, elfogadtam, befizettem, kész.
Hát ugye ez a háromszorosa egyébként, de most a jelenlegi 47 ezer forint most az átlagdíj, tehát majdnem a háromszorosa a 140 ezer.
Így van, na most ehhez képest... évforduló váltásra megnéztem, hogy akkor mik a lehetőségeim, és a legolcsóbb biztosítás az egy másik társaságnál 40 ezer forint volt, úgyhogy nyilván váltok is. De hogy összességében az van, hogy itt tényleg óriás különbségek lehetnek, az árak, az átlagárak pedig egyre inkább mennek fölfelé. Hogy néz most ez ki?
Hát amit a leghivatalos adatként az MNB KGFB indexe, az tavaly Q3-ban, harmadik negyedében 47 ezer forint volt, ami egyébként éves szinten nem olyan vészes, mert az még csak 5%-kal haladja meg az egy évvel korábbit, és egyébként a kárráfordítás az 12%-kal nőtt a MNB statisztika szerint, tehát kisebb mértékben emelkedett, mint a kárráfordítás. Ugyanakkor azért, ha több éves vagy évtizedes távlatban nézzük, akkor azért vastagon emelkedik a kötelező díja, elég csak arra gondolni, mondjuk 2016 környékén ilyen 30 ezer forint körül volt. Ugye itt számos hatást figyelembe kell venni. Egyrészt az, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, tehát 2003-ban volt 2,8 millió személyi autó, 10 évvel később volt 3 fölött, és tavaly a múlt év végén már 4 millió fölött. Tehát ugye ez azt is jelenti, hogy a maga a kockázat magasabb, mert több autó közlekedhet. Ugye itt a járvány azért elég erősen belekavart. Abban az értelemben, hogy sokan letették az autót, viszont amikor a korlátozások voltak, akkor szinte csak azzal lehetett járni, de nyilván csomóan otthon maradtak a korlátozások miatt, és akkor itt jönnek be azok a faktorok, amiket nehéz egész pontosan statisztikailag bemutatni, hogy a háborús hatás, az autóknak a drágulása, tehát a háború miatti energiadrágulás, akkor az ellátási láncok megakadozása miatti keresleti, kínálati, piaci anomáliák az autópiacon, ami teljesen felborította mind az árakat, tehát az autók árait és az alkatrész árakat is. És összességében tehát ezzel indokolható az, hogy növekednek a díjak, de az, hogy egy BMW-nél, ahogy a te példád is, 140 ezerről 40 ezerre menjen le, az teljesen abszurdnak tűnik.
Viszont ugye, ahogy a te példád is elmondja, azért alapvetően az történik, hogy itt mivel mindenkinek van biztosítása, akinek van autója, legalábbis remélhetőleg, ezért mindenki érintett, aki autózik, és itt szerintem arra játszik több társaság is, most ezt nyilván ezt kimondva kimondatlan, de így van, hogy te a bürokrácia tengerében elveszve nem fogod tudni pontosan, hogy mennyit bukhatsz azon, hogyha nem váltasz, vagy mire odaérsz, hogy már látod, hogy ez nagyon drága lesz, mondjuk a jövő év, addigra már kicsúszol abból a határidőből, amikor még tudsz váltani, mert ők is nyilván viszonylag későn kommunikálnak, vagy hogyha kommunikálnak, akkor nyilván küldenek egy 82. e-mailt, amit lehet, hogy nem fogsz megnyitni, és utána ők többet nem tájékoztatnak semmiről, és alapvetően ti is erre építetek, hogy ugye itt van egy olyan típusú probléma, hogy egy bizonyos kedvezmény lehetőségről, vagy egy bizonyos kompenzációs lehetőségről az emberek többsége nem tud.
Igen. De ez nem kedvezmény, és nem kompenzáció. Ez értékcsökkenési kártérítés. Aha. És ugye ennek az egész, picit így kezdjük távolabbról, jogi oldalról közelítsük meg. Nekem van kötelezőm, neked is van kötelezőm, én beléd megyek, mi történik? Kitöltjük a kéksárgát, te elmész az autójavítóhoz, és mondjuk legyen ez egy újabb autó, mint amiben most vagy, mondjuk legyen egy 5 évnél fiatalabb autó, vagy 6 évnél fiatalabb autó, elsétálsz a szervizbe, leadod a papírokat, megbízod a szerviz, hogy akkor intézzék a károdat, megjavítják az autódat, visszakapod, boldog vagy, igaz? Ez a normál menet.
Jó esetben igen.
Nem került semmibe, probléma volt vele, mert kiütötték az autót alólad, adott esetben még kaphattál csereautót is, erre is külön ki tudunk térni. Tehát ugye ezeket mind a biztosítónak, már az én biztosítomnak, aki én vagyok a károkozó, te vagy a károsult. Aha. Tehát az én biztosítomnak ezeket a költségeket állnia kell, hiszen amikor én kötöttem egy kötelező felelősség biztosítást, akkor az én általam szerződésben elvállalt, hogy én fizetem a díjat, a biztosító cserébe ezért az általam okozott károkért helyt áll. Ez a KGFB-nek gyakorlatilag a logikája, és ugye azért kell, hogy mindenki benne legyen, mert ugye porlasztjuk ugye a felelősséget, nem kell azért neked plusz 500-600 ezer forintot fizetni, mert összetölsz egy nagy értékű autót. Megtörténik ez az eset, boldog vagy? Igen, ám, de amikor én összetörtem a te autódat, ami eddig sérülésmentes autó volt, én okoztam neked ott egy értékvesztést. Ez az értékvesztés abban fog megtestesülni, hogy amikor te el akarod adni bárkinek is az autódat majd később, megnézi, most már nem kell olyan nagyon messzire menni, akár a Total Car oldalán, a Total Check-et megnézi, hogy az autó az törött volt-e vagy nem, ugye bizonyos paraméterek alapján, de fel tud menni amúgy más felületekre, és a kormányzati oldalon is van ilyen. Megnézed, ez az
autó. Bocsánat, akkor pontosítok. Tehát a totál kár-kár lekérdezés,
a kár lekér, igen.
Az az alvásszám alapú
igen.
biztosítási előzmény lekérő oldalunk, ami
így van.
Ingyen van addig a pontig, amíg nem talál semmilyen előzményértéket, és azt hiszem 3990 forint, hogyha talál, és akkor megad mindent. A Total Check, amit te mondasz, az pedig egy autó átvizsgálási
igen,
szolgáltatás.
Igen, bocsánat, kevertem elnézést.
Ami szintén megmondja azt, hogy össze volt törve, vagy nem, csak ott nyilván az a része nem derül ki, hogy ez milyen előzményből származik, hanem csak maga a tény.
Oké, okay, bocs, hogy belebakisztam, de köszi a kiigazítást. És akkor ennek a fülnek, vagy ennek az oldalnak a harmadik füle, az pedig a Total kártérítés kalkulátor, aminél majd mindjárt szóba kerül, hogy ez miért fontos, ugye az, ami közös produkciónk. Tehát összetörtem az autódat, megjutottam, de én ott a helyszínen, amikor én beléd mentem, már okoztam neked egy kárt. Ez akkor fog testet ölteni ez a kár, amikor te el akarod adni ezt az autót, hiszen a piacon a te autód egy sérült autónak minősül, ugyanolyan futott kilométerre, hasonló felszereltséggel, az az autó kevesebbet fog érni, mint ami ugyanolyan sérülésmentes.
Egyértelmű.
Nos, erre van törvény. Ugye van a KGFB törvény, ez a 2009 évi 62-es törvény, ebben a jogalkotó nagyon bölcsen több alkalommal is említést tesz az értékcsökkenési kártérítésről. És erre van két jogszabály, az egyik az a 32/A paragrafus első bekezdés, azért mondom ezt így Nem, ezek azért fontosak, mert hogyha a kedves nézők, hallgatók utána néznek, akkor sokan fognak a homlokukhoz csapni, mert hogy ezek a dolgok azok, amiket a biztosító alapvetően nem mond el. Ez a paragrafus, amit az előbb mondtam, ez a 32A paragrafus első bekezdés, az arról szól, hogy amikor neked a kárügyi intézőt, vagy a kárszemle megtörténik, és neked amúgy járna ez az értékcsökkenési kártérítés, akkor az én biztosítómnak szólni kéne neked, hogy ez az összeg jár, és nézd, kalkulálok neked egy összeget, és ezt az összeget a javításon kívül ki fogom neked fizetni, mert hogy ez neked jár.
De ez nagyon hasonló, mint amikor ez a tipikus, hogy összetörnek, és akkor egyből mondanak egy összeget, lehet, hogy csak idősebb autóknál van ez, hogy mi az az összeg, amit számon nélkül is kifizetünk, érted?
Ez az egyességi kárrendezés, igen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt nem csak régi autóknál játsszák el, hanem a mi ügyfeleink visszajelzése alapján új autóknál is eljátsszák ezt a dolgot. Ez nyilván abban feltételezhetően azért van így, mert nyilván a kárhányadot, a kárráfordítást ezzel lehet csökkenteni. Illetve hallottunk már olyan történeteket is, hogy a biztosító konkrétan megmondta, hogy melyik javítónál lehet ezeket a javításokat elvégezni ilyen áron.
Ez ilyen kicsit olyan, hogy okosban megoldjuk.
Nem okosban, én ezt most így nem minősíteném. Tehát, hogyha valaki ezt elfogadja, akkor kötődik egy deal a biztosítóval, megkapod a pénzt, és nyilván egy idősebb autónál, hogyha valaki még ért is hozzá, vagy olyan helyen meg tudja javítani, vagy az autó már nem garanciós, akkor még akár jól is jöhet ki ebből a dologból. Ez esetek többségében az nem így van. És hogyha ezt választod, akkor az értékcsökkenési kártérítéssel kapcsolatosan már nem lehet igényed, hiszen egyességet kötöttél a biztosítóval, tehát lemondtál a további összes követelésedről.
De a másik ilyen, hogy amikor TK-ra vesznek, gazdaságira, és az autót eladod, akkor hivatalosan a következő autó megvásárlásának az átírási költségeit is állnál a biztosító, ha jól tudom.
Vannak ilyen esetek.
Meg ugye van a bérautós is, amikor nincs autót 3 hétig, és bérelhetsz autót, és azt...
Ebben csodálatos történeteket tudok mondani, de nem akarom elvinni egy ilyen irányba.
De hogy ilyenről hallottál már olyan emberről, akinek a biztosító igen. szólt, hogy te van ilyen lehetőség?
A biztosító nem szokott szólni. A biztosító
aztán azért, mert neki kiadása van bele.
Nézzétek, én nem szeretném bírálni, és nem is akarom a biztosítóknak a működését megítélni. Ugye Magyarországon azt hiszem 12 vagy 13 biztosító van, aki kötelező felelősség biztosítással foglalkozik. Mi a kártérítéset.hu-nál körülbelül 2300 esetet vittünk végig már az elmúlt közel 3 évben. Én egyetlen egy olyan esetről nem tudok, ahol az volt, hogy a biztosító szólt, hogy akkor ez itt van. Olyan már volt, hogy az ügyfél, mivel látott minket, látta az égéstér korábbi adását, meg egyéb megjelenéseinket, akár a Total Káron megjelent cikkeket, ő kérte a biztosítót, hogy akkor szeretné az értékcsökkenési kártérítést megkapni, és szó nélkül egy random összeget, most a randomot úgy mondom, hogy nyilván nem volt ez köszönő viszonyban azzal, amit mondjuk a Meleg Gábor fél módszerrel, a kalkulátorunk segítségével a ti oldalatokon is ki lehet számolni.
pár szót mondanál a Meleg Gábornak a módszeréről, mert az, ott, az oldalatokon is ott van, meg, de hogy így nagyon röviden, igen. Hogy az pontosan mi, tehát mitől az övét használjuk, és mi, vagy használjátok, és hogy ő jó. Mit talált ki. Vagy...
Jó, tehát dr. Meleg Gáborról azt kell tudni, hogy az ő tankönyvéből tanítanak a mai napig a BME-n adott esetben a kárszakértéssel kapcsolatosan, van neki egy ilyen könyv, vagy a kárszakértés, gépjármű kárszakértés. Ő most már közel több mint 40 éve ezzel foglalkozik. Az ő módszertana az arra alapul, hogy az autónak az egyedi értékvesztését próbálja egy közelítő értékekkel meghatározni. Ebben a következő adatokra van szükség, hogy az autónak a kárkori értéke, az autó kora, a balesetkori kora, az, hogy mennyi volt a javításnak a költsége, ezt megbontva két tételre, ugye anyagköltség és a munkadíj. Ugye minden alkatrész, amit kicserélsz, az ugye alapvetően kevesebb értékvesztést okoz, hiszen egy új alkatrészt építenek bele az autóba. Egy ilyen fontos mellékszál. Idősebb autóknál ez a biztosító azt szokta mondani, hogy avultatja
igen,
az
adott... 6 éves kor után?
Igen, avultatja az adott alkatrészt, de nem csak 6 éves kor után, mert hogyha például egy sárhányó sérül, az oké, de hogyha mondjuk futómű sérül, akkor ott is már avultatnak 2-3 éves kor, mert a kopófolgó alkatrészeknél az avultatás az egy más kategóriába esik.
Igen, tehát hogy te a 3 éves lengőkarszilentet helyére kapsz egy vadonatújat.
Igen, és ugye az a lényeg, hogy van egy ilyen csúnya jogi kifejezés, hogy káron haszon szerzés elvének tilalma. Ez azt jelenti, hogyha téged össze...
Igen? Igen. Érthető amúgy, tehát, hogy...
Te nem járhatsz jobban a baleset után, mint a baleset előtt.
Világos.
Tehát, hogy nem lehet értékesebb az autód annál, mint amikor téged összetörtek.
Ebben azért van logika.
Így van. Szóval a Gábornak a módszere az abban különbözik adott esetben a másik módszertől, ez a MABIS módszer, ez a Biztosítók Szövetségének a módszere, hogy míg a MABIS módszerben vesznek egy Priuszt például, és azt mondják, hogy ez a Prius mondjuk átlagosan, tökéletesen mindegy, hogy te vezeted, vagy más vezeti, ez a típus 5 év múlva ennyi kilométert fog futni, ez a kárkori értéke átlagosan, és azt mondják, hogy egy maximum összegből bizonyos paraméterek mentén, hogy melyik elem sérült, milyen elem sérült, hogyan sérült, az autódnak a állapota, hogy ez használt, újszerű állapotban, stb. Ez a maximált összeg, ez lejjebb csökken. Míg a Gábornak a módszere egy szofisztikáltabb módszer, sokkal egyedibb összegeket számol ki, és nagyságrendi különbségek vannak mondjuk a MABIS módszerrel, a kiszámolt összeg, és mondjuk a melegféle módszerrel.
De a nagyságrend az mit jelent mondjuk?
Harmada fele szokott lenni a MABIS módszere a Gábor módszeréhez képest. 1 millió versus 200, 300, 500 ezer forint.
Van más módszer is, vagy ez a kettő?
Ez a kettő, ami bevet. Ugye megírtuk egy cikkben még az én történetemet, meg hogy a kártérítésed.hu kialakult, ez fent van amúgy a mi oldalunkon is, illetve még a ti oldalatokon is elérhető. Ugye nekem, amikor összetörték a 11 napos autómat, akkor a biztosítónak az első ajánlata az 350 ezer forint volt. A vége, a cikkben le van írva az egész sztori, a vége az pedig 860 ezer lett. Tehát, hogy ilyen különbségek vannak. És teszem hozzá, hogy a biztosító a melegféle módszert alkalmazta, mert hogy melegféle módszert a biztosítók adott esetben módosítják, és úgy hirdetik, hogy ez a melegféle továbbfejlesztett módszer, hát nincs ilyen, tehát ugye ezt a Gábor nem fejlesztette tovább, sőt a jó hír az, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában mi levédettük ezt a eljárást, az algoritmust, ami számol, és gyakorlatilag csak nekünk van hozzá jogosultságunk, hogy ezt mi használjuk, ugyanúgy, ahogy a kártérítésed, hogy a Totálkár oldalán is elérhető ez a kalkulátor, tehát ez az eredeti módszerként használt, vagy eredeti...
És ezt nekik el kell fogadniuk akkor, ha jól
Nem kell elfogadni, ez olyan, mint a mennyit akarsz fizetni kötelezőért, nem. Tehát ugye van egy jogszabály. A jogszabály kimondja, hogy ha ez a értékcsökkenési lehetőség, vagy kártérítési lehetőség fent áll, akkor neked fizetni kell. De mivel a biztosító nem szól, ezért ő így ezt így nem mondja, hogy akkor kérd. Elmész hozzá, és kéred. Uh-huh. És azt mondod, hogy nekem kell ez az összeg, mert hallottam róla. Jó, akkor duzzogva küldenek egy e-mailt, hogy akkor kapsz, mit tudom én, 100 egységet. És az átlag polgár azt mondja erre, hogy hú, tök jó, kaptam plusz pénzt. Csak az a 100 egység, az valójában mondjuk 500 egység, vagy 800 egység, és nem szoktak az emberek tovább menni.
És ezt az MNB egyébként, tehát hogyha ez egy a rendszerbeli hiányosság, nevezzük úgy egyelőre. Tehát, hogy nem, nekem kell szólni, hogy jár nekem még pénz, hogy azért ennek van egy felügyeleti oldala is, tehát, hogy ti lobbiztok, vagy nem. Esetleg nem. Van-e valaki, tehát, hogy tud-e erről az MNB, ezek mind felügyeleti?
Igen, tud róla, mert az MNB oldalán a magyarázó szövegben fent van, hogy az értékcsökkenési kártérítés micsoda, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, mert gyakran kapjuk az ügyfelektől azt a választ, hogy a biztosító azért nem fizetett neki értékcsökkenési kártérítést, mert könnyű kötéssel oldható műanyag alkatrész lett cserélve. Na most, hogyha összetörik a sárhányódat, a hátsó elemet, mert rátolattak egy vonóhoroggal, mit tudom én, egy parkolóban, ezt így leveszik, felrakják, lefényezik, a biztosítók többsége szerint ez nem jár értékvesztéssel. Hát technikailag de, mert hogy értem, hogy kicserélték az eszközt, vagy a alkatrészt, az autó töröttnek minősül. Az MNB oldalán pedig fent van, hogy a műanyag és fémalkatrészekre ugyanúgy vonatkozik az értékvesztés. Én, a biztosítóknál, nézd, én sok esetet láttam már. Én továbbra is hiszek abban, hogy a biztosítók nem azért csinálják ezt a dolgot, és nem vagyok a barátjuk. Nem azért csinálják, mert ezt így akarják csinálni, hanem azért, mert ez alatt az elmúlt 25-30 év alatt, hiába van egy jogszabály 2009 óta, így megfeledkeztek arról, hogy ezt amúgy így kéne alkalmazni. És amikor jönnek vissza levelek ügyfelektől, hogy a biztosító fogalmazásában, imádom, amikor ilyen hatósági stílusban fogalmaz, hogy szilárd álláspontunk szerint önnek ez nem jár. Értem? De melyik jogszabály alapján mondod ezt, barátom? Tehát, hogy mi alapján nem jár? Mi pedig úgy küldünk levelet, az ügyfelek át, ügyfelek úgy küldenek levelet, van egy formanyomtatvány fenn az oldalon, hogy benne van, hogy melyik jogszabály mit ad. És van ennek ellenére, hogy a biztosító nem fizet.
Mondjuk egyébként az egészet, ami jár, ki kell fizetni, de egyébként, hogyha ugye ezáltal mondjuk egyre többen használnák, és egyre nagyobb lenne a biztosítók által kifizetett összeg, azt viszont nem szabad elfelejteni, ugyanúgy, ahogy a bolti lopások, Tesco, Lidl, akár nem mondják meg, hogy mennyi, az abból okozott kár, az ugye fölemeli a többi termék árát. Most csak arra gondolok, hogy hogyha ezzel nem kalkuláltak eddig, vagy tömeges lenne, az elképzelhető, hogy ez följebb viszi a kötelező árát, azzal együtt, hogy viszont akkor akárosultak, tehát a biztosításnak az alaplogikája, hogy vannak ennyien, és akik minél többen annál...
Ez nem így működik. A biztosító kalkulál ezzel az összeggel. Az értékcsökkenési kártérítés bele van kalkulálva abba a kárhányadba, amivel, tehát amikor felveszik az autódnak a sérüléseit, ott készül egy kalkuláció, nyilván tudják, hogy mennyi lesz a javítás, amikor megkaptad a jogalapot, és ugye az autódat megjavítják, akkor ezek az összegek megvannak. Tehát ezt biztosítótól tudjuk, mert jártunk már biztosítónál beszélgetni, kérdeztük, hogy ez miért így működik, és azt mondták, hogy az egy, ahol voltunk, hogy...
Magyarul ez akkor elvileg ott maradnál, tehát hogy ez...
Igen, hát ez egyfajta...
Mi a legkirívóbb tapasztalatotok? Nem csak százalékban, hanem hogy mondjuk a leghosszabb vita, vagy...
Hát tudok vitát is mondani, tudok összeget is mondani, legnagyobb eltérés versus mi az, amit a legtöbbet kapott az ügyfelünk. Nézzétek, átlagosan, akkor elmondok egy tipikus ilyen ügyfél megérkezik hozzánk, hogyan megy végig a folyamaton. Tehát két típus van. Mindenki kalkulál, tételezzük föl, meg akarja tudni, hogy mekkora az az összeg, amit ő kaphat a Meleg Gábor féle módszerrel. Összeg körüli olyan 500 ezer forint az átlag, ami ki szokott jönni. Értékcsökkenés.
De most akkor, tehát hogy valamennyire legyünk konkrétabbak, mondjuk beszélünk egy 3 éves fókuszról,
igen,
ami mondjuk abban a pillanatban mennyit ér? 5 milliót.
Felszereltségtől függ, használ, de igen.
Tehát mondjuk, hogy 5.
Igen.
Igen, legyen egy 5 milliós.
Oké, és akkor ehhez képest 500 ezer az átlag, amit kaphat a...
Hát ez attól is függ, hogy mekkora volt a javítás. Uh-huh. Tehát ami meghatározza az értékvesztés, az nem csak az autó értéke, hanem az, hogy mennyi volt a munka vele. Tehát minél többet kalapálnak egy autón, annál magasabb lesz az értékvesztés. Most ez ilyen nagyon púriasan fogalmazva, tehát azért ennél szofisztikáltabb a rendszer, de most ezt így nem mennék bele részletesen, mert egy elég komoly algoritmus van mögötte, ami számol. Tehát beütöd a kalkulátorba az adatokat, amivel számol, és ki fog hozni egy összeget. Tehát úgy mondom az átlagot, hogy átlag olyan 450 és 550 ezer forint között van az átlagos értékcsökkenési kártérítés, amit nálunk kalkulálnak az ügyfelek. De a legmagasabb eddig kalkulált összeg mondjuk 11 millió forint volt, a legalacsonyabb az pedig mondjuk ilyen 10 ezer forint. Tehát, hogy érted, tehát van egy rény, attól is függ, hogy az autó hány éves, stb. Tehát arra akartam visszakanyarodva, hogy elérkezik hozzánk egy károsult, elkészíti a kalkulációt. Nagyon fontos, hogy ez mindig az autó megjavítása után a pontos adatokkal írja meg.
Tehát ha vegyük az 5 millió forintos fókuszt, ráfutásos baleset volt, de mondjuk kitört még a kereke is, de nem gazdasági totálkár, tegyük fel, hogy 1 millió 2 lett
a javítás,
akkor az 1 millió 2-höz képest van ez az 500 ezer plusz.
Igen. Ez amit megkapsz cash. Tehát megjavítják az autódat.
Kifizették az 1 millió 2-t, nálam van újra a kocsi. Bekopogok
a biztosítóhoz.
Ezért a pénzért a biztosítóhoz, és utána pluszba kapok.
Így van.
Ugye nem történt, mert nem én okoztam a kárt, kifizették, és akkor 500 ezer forintot kapok azért, hogy amikor majd később eladom, így akkor van. Ez a károd,
ez az értékvesztése az autódnak. Nem feltétlenül 5 év múlva, hanem ha mondjuk következő héten el akarod adni az autódat, mert babonás vagy, és azt mondod, hogy belém jöttek, akkor már nem akarok ebbe az autóba beleülni, akkor jószerivel ezt az értékvesztést próbálja meg kompenzálni ez a fajta kártérítés.
És most mondjuk az elmúlt években az értékvesztés, az tehát nyilván vissza fog térni, egyszer csak az autó, de ugye értékvesztésről nem beszélünk. Tehát például van olyan Prius, 19-ben ért 3 millió forintot, most ér 4-et. Vagy el lehet adni 4-et, csak hogy erre is figyelni kell, pláne, hogy ugye a keresleti, tehát könnyebb eladni egy hibridet, alacsony fogyasztású autót ma, a benzinárak miatt, mint mondjuk 3 évvel.
Jó, hogy ezt behoztad, ezt a kérdést, mert a biztosítók pontosan erre hivatkozva van egy tipikus ilyen sablon válaszuk, hogy azért nem fizetünk értékcsökkenési kártérítést, mert a te használt autód már többet ér, mint korábban ért a turbulens piaci helyzetre való tekintettel. Viszont ez jogszabályi oldalról, meg jogi oldalról, ez nem állja meg a helyét. Tehát bocsánat, azért, mert az én autómnak a piac miatt feljebb ment az értéke, attól még az autómnak a kárkori értéke nem változhat. Nem vehetem figyelembe azt, hogy az az autó, és rengeteg ilyen esettel találkozunk, és ilyenkor a biztosítót kötelezni kell arra, hogy akkor a megfelelő helyeken nézzenek utána, hogy az autónak mekkora a kárkori értéke. Itt akkor a felszereltségen szokott elcsúszni a dolog, hogy akkor nem olyan felszereltség. Summa summarum, ez egy okfejtés, amit te most itt elmondtál, ez logikusnak tűnhet, de jogilag ez nem így működik.
Hiszen mi akkor le? Még többet érne.
Hát, hogyha most többet érne,
hogyha sérülésmentes lenne.
Így van.
Erre mi a válasza a biztosítóknak,
Fizetek neked, mert X-et ért eddig az autód, most ér X plusz 3-at, miért akarsz te most értékcsökkenési kártérítést?
Nem, ahogy az Ákos is mondta, hogy egyébként ugye följebb, tehát ha össze volt törve 4 millió, nem volt összetörve.
Így van.
4,4.
Szóval visszakanyarodva, tehát megérkezek, kikalkulál ezt az összeget, és akkor ez egy iránytű. És el tudod dönteni, hogy most akkor ezzel az összeggel bekopogtatsz a biztosítóhoz, és azt mondod, hogy nekem 500 ezer forint, legyen ez a szám. Vigyük ezt végig. Azt mondjuk, hogy 500 ezer forintot én szeretnék értékcsökkenési kártérítésre még kapni, hiszen nekem ez jár, mert hallottam, elolvastam a jogszabályt, STB. Erre a biztosító ír valamit. A biztosítója válogatja, 3 variáció van. Nem fizetünk, fizetünk, de nem ennyit, és a harmadik ennek a kettőnek valahogy a fizetünk, de valami más módszer alapján, vagy a kettőt összevonjuk, vagy tök mindegy, vagy nem jár, mert, vagy visszaírja azt, hogy azért nem jár, mert leasingelt az autó például. De azt nem mondja
akkor
el.
Ebből háromból kettő az, hogy nem fizetünk.
Értem, csak hogy a leasingelt autónál pont az az eset van, hogy kell kérned egy engedményező nyilatkozatot attól a hitelintézettől vagy pénzintézettől, ahol felvetted ezt a leasinget, hogy a saját nevedben helyettük eljárj, és ezt az összeget te kapd meg. És hogyha a leasing cég ezt aláírja, akkor már is elhárult a probléma, de a biztosító azt nem mondja, hogy by the way, ha te adsz egy ilyen meghatalmazást, egy engedményező nyilatkozatot, akkor nem lesz probléma.
És akkor van... Azt sem mindegy, hogy milyen leasing, ugye a tartós bérlet.
Nem tesz meg.
Csak hogy a matekjában van, de mindegy az...
A matek az igen, de maga az elvisége, hogy azt mondom, hogy azért nem fizetek, mert az autó leasingelt. Vagy van még egy ilyen, hogy az autónak nem te vagy az első tulajdonosa. Jó, hát most a te oldaladról az, hogy volt egy ilyen példánk, harmadik tulajdonos volt a hölgy, egy autószalonba vette meg az autót, összetörték, és ott odáig ment a dolog, hogy a biztosítóval békéltető testület elé mentek az üggyel, és mielőtt a békéltető testületnél döntés született volna, a biztosító visszakozott és kifizette a teljes összeget. Tehát ezek sem állják meg a helyét. Tehát amikor egy autóra nem lehet fizetni, az például, amikor elmúlt már 6 éves, akkor a kalkulátorunk sem számol már 6 évnél idősebb autó, kárkori 6 évről beszélünk. Illetve nem számolunk, vagy nem tudunk értékvesztést, értékcsökkenési kártérítést számítani, ha kaszkóra történt ez a dolog. Tehát ha te vagy a hibás, a saját autódat töröd össze, akkor nincs értékcsökkenési kártérítés, ehhez az kell, hogy valaki neked kárt okozzon, legyen egy ellenfél. De például a viharkár. Megálltál egy önkormányzati telek mellett, vagy valakinek a telke mellett, és kidőlt egy korhat fa, és szétzúzza az autódat, akkor az ő biztosítójának ki kell fizetnie. Tehát nem feltétlenül csak balesetből származó károsodásra van. De, bocsánat, tehát elérkezik a biztosítóhoz ez az e-mail, és azt elindul egy ilyen vita. Most vegyük azt a szenáriót, hogy azt mondja, hogy fizet. Nem fizetek 500 ezeret, fizetek 150-et. És akkor az szokott ilyenkor történni, 80%-ában, hogy az emberek azt mondják, hogy végül is, ugye van egy szolgáltatásunk, ugye a Totálkár oldalán, ez a Totálkár kalkulátor, 4990 forintért ki tudja kalkulálni ezt az összeget, és gyakorlatilag azt mondja, hogy hát végül is 150 ezer forintot csináltam 5000-ből, én köszönöm szépen, megvagyok, erről az összegről nem tudtam, kalap, kabát és megy. És ez a biztosítónak jó, neked meg annyira nem, mert igaz, kerestél vele, megtudtad az összeget, de nem mentél el a végsőkig. És akkor van nekünk ugye a szakértői vélemény, amivel nyomatékosítani lehet a biztosítót, hogy már pedig ez az összeg jogszabályok alapján, meg amit kiszámoltunk, ez körülbelül ekkora összeg. De 80%-ban az emberek nem szokták a teljes összeget elkérni. 500 ezer forint fölött van az, amikor már nagyjából kérik a szakvéleményt, és azt nyújtják be a biztosítóhoz.
Persze, hiszen az embereknek herótjuk van attól, hogy ilyen mindenféle hivatalos leveleket megfogalmazzanak, meg össze-vissza rohangáljanak, meg veszekedjenek, és jogi dolgokról vitatkozzanak, miközben azért a többségünk azért nem jogász, mint ahogy én sem. És ismerem magamon az érzést, tehát, hogy megvan az, most például jöttem haza Spanyolországból, és 5 órát késett a gép, és ilyenkor ugye lehet kérni kártérítést, és tudom is, hogy hogy kell, már utána néztem, de hogy még nem írtam meg az e-mailt, mert tudom, hogy akkor a fél napra elmegy az életkedvem, az is biztos, de hogy nyilván ebben ti valamennyire tudtok segíteni. Van bármi kockázata annak, hogyha valaki ezt megpróbálja?
Hát kockázat az, hogy az az összeg, amit mi kiszámolunk, vagy hát a kalkulátor kiszámol, az ugye az ő általa bevitt adatok alapján történik. Tehát sajnálatos módon mi nem tudunk azért felelősséget vállalni, hogy az az összeg, amit beírt, az jó, mert én nem befolyásolom, ez egy teljesen automatizált rendszer. Tehát ha valaki nem jó összegeket ír be számlán, ami szerepel, javítási költség, stb., de esetleg ezt elrontja, ír nekünk egy e-mailt az infokukacra, tudunk ebben segíteni. Tehát nem az van, hogy most akkor elrontottad és vége, illetve, hogy kiszámolsz egy pontos összeget, hogy azt a biztosító vagy harmadik félfejét tudod érvényesíteni, ebben nem tudunk igazándiból garanciát válni, és azért nem, mert nem mi visszük végig az ügyet. Ezt te viszed végig. De azoknak, akik szeretnének ennek még nagyobb nyomatékot adni, van jogi segítség az oldalunkon, együtt dolgozunk egy ügyvédnővel, és ő transzparensen kint vannak a díjai. Amúgy az oldalon meg lehet nézni, el tudja vállalni az ügyet. És megint az történik amúgy, hogy sokan, sőt a legtöbben úgy vannak, mint te, hogy nem akarnak szarakodni a biztosítóval, mert a biztosítónak van egyfajta nyelvezete. Ez a szilárd álláspontunk szerint, véleményünk szerint, az ön autója, stb. Ők ugyanolyan vállalkozást üzemeltetnek, mint bárki más az utcában, például a PÉK. Ő nem egy hatóság, ő egy biztosítótársaság, akinek kötelezettségei vannak, hiszen a biztosítottja kárt okozott neked. Nem kell tőlük félni. Írjanak nekünk a hallgatók, hogyha van kérdés, megpróbálom mindenkinek gyorsan válaszolni, de feladni nem szabad, mert jogszabályilag alá vannak támasztva ezek a dolgok. Tehát, hogy...
És csak az a, mondtad ezt az ügyvéd közreműködését, de hogyha én nekem elvileg igazam van, és mondtad a békéltető testületes igen. történetet is, arról van saját példánk is, nem kártérítési, majd mindjárt egy rátérek, ha lesz idő. A lényeg az, hogy a ti eseteiteknek hány százaléka jut el a békéltető testületig, és hány azon belül mekkora a békéltető testületnél az ügyfél vagy felé a pozitív döntések aránya, hogy van-e ilyen szám. Uh-huh. Nagyságrendileg, most nem az, hogy a 2000 esetből ennyi, meg, vagy pontosan mennyi, hanem hogy körülbelül mekkora nagyságrend a békéltető testület, mert ott ugye a békéltető testület tények alapján dönt, nem áll dönt. Egyik.
Nem dönt.
Vagy nem dönt.
Nem dönt. A békéltető testület az egy zsákutca. A békéltető testületet azért nem javaslom magánemberként senkinek, mert egy ilyen speciális esetben, amikor kártérítés meghatározásáról van szó, a békéltető testület azt szokta mondani, ugye picit hátrébb lépve és akkor újba elkezdve, a békéltető testületet azért hozták létre, hogy a bíróságokról levegyék a terhet olyan pénzügyi viták rendezésénél, ahova nem feltétlenül kell, hogy az ember elmenjen abba a szakba, hogy ott jogászkodni kelljen. Ezért a biztosítóknak a nagy százaléka, pontos adatot nem tudok, de szerintem több mint a kétharmada, aláveti magát a békéltető testület döntésének, azt hiszem 1 millió forintig.
Igen.
Tehát, hogyha te odaviszel egy ügyet, és azt mondod, hogy ez 1 millió forint, mondjuk ez az 500 000 forintos eset, akkor a biztosító mondhatja azt, hogy igen, elfogadja és kifizeti. Viszont, amit nem tehetsz meg a békéltető testület előtt, az, hogy nem folytathatsz le bizonyítási eljárást. Tehát, az, hogy te odaviszel egy szakvéleményt, az nem fogja figyelembe venni, mert nem az a grénium. Ő azt fogja mondani, hogy akkor menjetek bíróságra, nem vagyok szakértő, rendeljetek ki egy szakértőt, aki érti a témát, és majd ő eldönti, hogy pro-kontra kinek van gyakorlatilag igaza. A békéltető testület előtti ügyeknek is van két kategóriája. Ugye van az, aki azért megy oda, mert nem fizettek neki egyáltalán, tehát 0 forintnál tart, meg van az, akinél nagyságrendi különbsége, 4-szer-5-szörös eltérésekkel is tapasztalunk, akkor már az ember ugye elmegy, nem mindegy, azért ilyen 2-3 millió forintos értékcsökkenési kártérítések is szoktak lenni, főleg nagyobb értékű luxus autóknál, de az elektromos autók, hogy egyre jobban elterjedtek, ugye ott is egy Teslában, vagy akár egy kis Zoe-ban is tudnak akkora kárt okozni, hogy az ilyen nagyságrendi...
Nem beszélve az i3-ról, annak a különleges karosszériájával.
Igen, erről volt egy adás, azt hiszem még korábban, hogy talán a Karotta mondta, hogy egy i3 összetört, nem i3, bocsánat, ez nem egy i3-as volt, ez egy Ioniq volt még korábban.
Ja, igen, az csak annyi, hogy nagyon tele volt cenzorozva.
Igen, de én azt kiszámoltam, hogy arra mennyi jött ki, tehát arra ilyen 3 millió forint körüli összeg volt az értékvesztés, tehát hogy így. Mert ugye ez egy tök új autó volt, tehát ez egy 0 kilométeres autó.
De egyébként be fog jönni, tehát hogyha ugye a Teslánál most már pont a TC híradóban is volt, hogy összetörik a Tesla, mivel be van, tehát a váznak a része az aksi, meg gyakorlatilag, ha összetöröd, nincs olyan, hogy vagy gyakorlatilag egy újat kell venni, és ez egyébként most már az amerikai biztosítási szaklapokat, meg a autógazdasággal foglalkozó oldalak ezzel foglalkoznak, hogy ez, tehát nem lesz olyan, hogy a Teslában 2 milliós kár, hanem majdnem 10, ha sérül az a...
Igen, hát ugye a modern autókarosszéria gyártási elvek, főleg a Teslánál ugye egyre kevésbé számolnak a javíthatósággal.
És ez viszont
igen.
Ugye a gyártás hatékonyság növelés javára. Tehát, hogy azért nyilvánvalóan itt lehetnek gondok, de én most arra gondoltam, amikor megkérdeztem ezt a kockázatot, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk valaki nem tudott arról, hogy az autója már korábban sérült volt, mert volt ilyenről is cikkünk, hogy sokszor egy új autó is úgy kerül egy emberhez, hogy már valami szállítási vagy egyéb okból megsérült, már lehet, hogy újra volt fényezve, és én arra gondoltam, hogy ugye ilyenkor ez az ügy előkerül. Uh-huh. Tehát, hogy előveszik, és megnézik, hogy jó, akkor mit tudom én, aki akkor kiment kárszakértő, az mégis milyen mikront mért a fényezésen, vagy mit látott az autón egyébként, és nem kerülhet-e az ember olyan problémába, hogy a végén még kiderül, hogy neki nem is járt volna annyi, vagy nem is járt volna úgy.
Uh-huh. Pillanat, mielőtt erre a kérdésre válaszolok, mert itt bennmaradt egy kérdés, hogy hány százalék az, aki visszajelez, hogy sikeres vagy sikertelen volt. Tehát ez egy nagyon fontos mérőszem, bocs, csak ez itt elkalandoztunk. Tehát, hogy akik nekünk visszajeleznek, azok a nagyon-nagyon hálás ügyfelek összességében nem jeleznek vissza. Tehát nem tudok neked konkrét számot mondani, de a visszajelzések, amik érkeznek, azok nagyon pozitívak. Tehát, hogy én bánom a legjobban, és ezért bátorítok mindenkit, hogy jelezzen vissza. Van egy kérdőív, amit ki szoktunk küldeni, egy elégedettségi felmérés. Ott ilyen 90% körül van az, aki a pozitívan nyilatkozik arról, hogy sikerre járt a biztosítóval, vagy így, vagy úgy. De volt olyan esetünk is, aki kalkulált egyet, elküldte az összeget, ilyen 10 pár ezer forint különbsége volt, és azt mondta, nem tudom, 140 és 160 körül volt a... Tehát 160-at számoltunk, mi 140-et adott a biztosító, és azt mondta, hogy ő köszöni, hogy segítettünk, de ő nem fog 15 ezer meg 20 ezer forintért még pluszba szórakozni. Ezt is megértem. Tehát, hogy van egy ilyen. És akkor a te kérdésedre válaszolva, ugye ez egy fontos kérdés olyan szempontból, hogy a biztosítónak az is egy kifogása szokott lenni, hogy de ez az autó már sérült volt. A jogszabályban nincs az benne, hogyha már sérült volt egy autó, akkor nem lehet rá még egyszer kártérítést fizetni. Lehet rá kártérítést fizetni, az én autómat, amiről ugye már említettem, hogy írtunk cikket, az kétszer törték meg fél éven belül, egyszer 10 naposan, vagy 11 naposan, egyszer meg fél éves és 11 naposan, és ott is felmerült ez a kérdés a Mabis oldaláról, hogy akkor ez az autó sérült, és mondtam, hogy igen, de egyszer az eleje meg a hátulja sérült, most meg a teljes jobb oldalt ki kell cserélni. Uh-huh. És akkor ment a szőrözés, hogy hát de ez nem így van, és akkor mondtam, hogy jó. És ezt ajánlom mindenkinek, aki hallgatja a műsort, vagy megnézi a YouTube-on, hogy mindig kérdezzék meg, hogy melyik jogszabályra hivatkoznak. Vagy hogy az ASF-ükben ez hol van leírva, mert ezeket általában nem szokták leírni, és nincs rá jogszabály. Tehát én állítok valamit, mint biztosító, de nem tudom alátámasztani. A kár az megkeletkezik akkor is, hogyha a te autódat már előtte lefényezték, mert hogy, hogy mondjam, tehát az ugyanúgy a te értéket, csak egy értékcsökkent dolog. Az ilyen szállítási sérült autóknál szokott az lenni, hogy engedményt ad például a kereskedő.
Vagy nem mondja el.
Igen, ez a rosszabb.
Mert volt ilyen.
Igen. És ugye nyilvánvalóan ezt akkor megint csak lehet vitatni, és vissza lehet menni a kereskedőhöz. Ami nem esett, amiről még nem esett szó, az az, hogy ennek az értékcsökkenési kártérítésnek van egy 5 éves elévülési ideje. Ez azt jelenti, hogyha neked 4 évvel ezelőtt vagy 5 évvel ezelőtt volt egy baleseted, előszeded a papírokat, és én úgy kérheted az értékcsökkenési kártérítést, hiszen ez egy 5 éves periódusban még kérhető. Tehát nagy, az első podcastunk után nagyon sok levél érkezett, hogy hát nekem 2-3 évvel korábbi törésem volt, ahol megtörtek, ezeket mind sikerrel kikalkulálták a károsultak, és nekem a visszajelzések, hogy sikerrel jártak. Tehát, hogy ha van valakinek ilyen eset, akkor nyilván ezt is érdemes elővenni és megnézni, hogy akkor ez hogy is volt 2-3, akár 4 évvel korábban.
És akkor itt csak olyan autókról beszélünk, amik összetörésükkor 6 évnél fiatalabbak voltak,
igen,
ugye?
Igen, igen.
Tehát, hogy annál idősebb már nem játszik, mert...
Alapvetően nem fog működni, a kalkulátor hibára fog futni, igen.
Aha, aha.
De ez jelent, tehát a maga a törvény az egy 12 éves autónál...
Nincsen kor meghatározva a törvényben. Tehát a törvény, bocsáss meg közben, a jogszabályban nincsenek konkrét számok. Ezeket a számokat egy ilyen, hát ilyen közös megegyezés alapján, jobb szó most nem jutott eszembe, a biztosítók meghatározták annó.
De egy 12 éves autónál is lehet ilyen?
Tehát az, hogy
ugye, ha az ember azt gondolja, hogy egy 6 éves Hyundai i10 mondjuk ér 1,5 millió forintot, és egy 12 éves BMW 760i meg mondjuk nem tudom, 5-6-ot, most nem néztem mostanában.
Az igazság, hogy ez nem így működik. Tehát ugye azt kell látnotok, hogy a futás teljesítmény az, ami meghatározza egy 6 éves autó, vagy 12 éves autónál, mert olyan kitettség van, akár a futómű, akár a fényezés, bármi, hogy az már ugye a korábban említett káromhaszonszerzés elve, akkor már ott boldog vagy egy 12 éves BMW-nél, hogyha nem avultatnak a szerezés után. Tehát, hogy ugye itt ez a logika benne. Tehát a törvényben nincs leírva.
De akkor csak azért kérdezem, mert ugye a 6 évnél fiatalabb autókra vonatkozik, és 15 fölött van az átlag, az autók átlag életkora. Tehát, hogy elméletileg 15 éves autónál kopogtathat-e az ember a biztosítónál ezért?
Minden alkalommal lehet, csak éppen nem fognak neki egy forintot se fizetni. Mondom, hogy az avultatás lesz az egyik ilyen probléma. Tehát, hogyha úgy összetörve az autó, akkor...
És lehet, hogy nagyon réteg téma, de a veterán, tehát a minősített oldtimer rendszámos veterán, ami ugye nem avultatott hivatalosan.
Az egy speciális eset. Arra nem működik a kalkulátor, viszont az oldalunkra, hogyha valaki küld egy e-mailt, az infokukac.kártérítésed.hu-ra, mert pont van egy ilyen problémája, akkor ezt egyedi esetben meg lehet nézni. De teljesen más számítás, ennek nyilván más az árazás, tehát ez egyedi dolog. Nem mindegy, hogy milyen oldtimer. Ottkor volt egy Nissan Skyline, egy ilyen bemutatós, nem oldtimer, de hogy ez ilyen nagyon spéci, ami mit tudom én, másfél millió forint volt csak a kipufogója, és szegényt összetörték, és papíron az autó nem volt több 10 éves, és mondtam, hogy hát nem tudunk ebben segíteni. Tehát ilyen show autó volt, ami tuningolt, tehát ugye tele volt pakolva mindenféle földióval, de nem, ez nem működik. Viszont van most például egy speciális esetünk, egy nagyértékű autó, majdnem 100 millió forint, egyedi gyártás, nagyon csúnyán összetörték. A másik ilyen kifogás szokott tenni, hogy miért mondom ezt a példát, hogy a biztosító azzal szokott érvelni az értékcsökkenési kártérítés összegének a fizetésénél, hogy nem fizetek annyit, mert hogy te szakszervizben javítottad az amúgy még garanciális autódat. Na most ennél az esetnél ez egy nagy értékű autó, itt ez egy német gyártó, Németországban kivitette a gyártó sorra megjavítani az autót, és nem sikerült. Tehát, hogy... Az, hogy gyári minőségben javítanak, biztos találkoztatok már ti is olyan gyári szakszervizzel, ahol mondjuk pongyola munkát végeznek, akár karosszéria, akár fényezés oldalról. Amikor értékcsökkenési kártérítésről beszélünk, akkor az egyik kategória lehet ez. De az, amire fókuszálni kell, az, hogy fogyasztói vagy vásárlói bizalmatlanság okán kialakult értékcsökkenés. Amit ugye említettünk, hogy a törött autó az alapvetően kevesebbet ért. Tehát vonatkoztassunk el attól. Jó, mert biztosító ezt szokta mondani, hogy igen, hát azért nem fizetek ennyit, mert hogy te szakszervizbe javítattad. Az oldtimer az pedig, ahogy említettem, az egy külön eset.
Az egy különleges téma, persze, hát nyilvánvaló, csak ott meg ugye nagyon drasztikus különbségek lehetnek, és ugye ott még, tehát azért lehet furcsa a számolás, mert ugye az nem egy ilyen tömeggyártott tud már, hogy így oké, akkor majd így lesz másik, és egy eszköz, ami termelés utána meg eldobod, vagy eladod, hanem ugye az annak az értéke az nagyon változó és hektikus.
Volt egy BMW oldtimer, meg nem mondom, hogy milyen típus, elvitte a gazdája egy átlagos szervizbe, és ráesett valami kalapács, nem tudom, azt hiszem a csomagtartóra, még az egyik lámpa is kitörött, és akkor hívott, hogy akkor itt mit lehet csinálni. Mert hogy ilyen csomagtetőt már nem kaphat, a fényezése teljesen patika az autó, tehát gyári volt rajta minden. Szóval, és ilyen 10-12 ezer euróra becsülték csak a kárt. Tehát, hogy, és akkor ez csak egy kalapács és egy csomagtető. Tehát vannak ilyen extrémitások ebben, de az átlag az alapvetően az, hogy ez az 1-6 éves, vagy 0-6 éves korig lévő autókra igaz. Amiről még nem beszéltünk, csak így bedobnék egy számot, hogy kérdés lenne, hogy szerintetek egy évben átlagosan hány olyan törés van Magyarországon, ami KGFB-re lesz megjavítva?
Hát most megmondom, hogy ezt jobban fogja tudni Csabi, mint én.
Az, én
a 40 ezer.
Nem.
Jó.
100 ezer. Nem. 150 ezer.
190 ezer.
Az is
törés. És a 190 ezer törésből az 0-6 éves korig, ezeket mi kiszámoltuk még annó, ez körülbelül 50 ezer autót érint évente. Akik az értékcsökkenési kártérítésre
jogosultak
lehetnének. Igen, ha tudnának róla, és hogyha mondjuk nem úgy, mint te, hogy késik a géped és halogatja az e-mail megírását, hanem gyorsan bepötyögi a Totálkár oldalát, és rákattint a kalkulátor, és megnézi azt, hogy akkor mennyi is az annyi. Ezeket nem szabad elengedni. Ez egy kicsit fáj, vagy bizalmatlan vagy a rendszerrel kapcsolatban, de most nyilván azért vagyok itt, hogy eloszlassak néhány ilyen téfitet. Nagyon jól működik. Tehát, hogy próbálunk mindenkinek segíteni, de ha nem csináljuk, és ugye kérdezted az elején, hogy akkor itt az MNB-vel mi a helyzet, az MNB-hez nem érkeznek meg ilyen megkeresések, hogy meg kéne vizsgálni a biztosítóknak a viselkedését. Azért nem érkezik meg hozzá, mert nem tudják egyrészt az emberek, de nyilván azért vagyunk, hogy ezt így terjesszük, azért vagyunk most itt. Illetve az embereknek nem állnak bele nagy tömegekkel, nagy tömegben abba, hogy akkor tényleg a végsőkig ütik a vasat, és mennek, és az utolsó fillért is megpróbálják úgymond elkérni a biztosítót, ami amúgy jár neki.
Nem, mert ugye, tehát én azért kérdeztem, mert ennek van egy szabályozási oldala, vagy hiányossága, és felügyeleti is, hogy nem csinál meg valamit, tehát ki kéne fizetnie, de ha nem kérem, akkor nem adja oda.
A felügyeleti rész az akkor igaz, hogyha te mondjuk felnyomod őket. Tehát, hogy, és akkor ez, tehát az 50 ezer ügy, tehát amikor én ezt az egészet elkezdtem csinálni a társaimmal együtt közel három éve, én sem tudtam, hogy ez van. Tehát, hogy, és azóta nyilván többen tudják, hogy van, de hogy nem mentem el én se abba az irányba, hogy feljelentsem úgymond az adott biztosítót, mert nem éreztem azt, hogy én ezt a harcot meg tudnám mondjuk nyerni. Ellentétben csináltunk egy oldalt, ahol próbálunk másoknak segíteni ezzel kapcsolatban. Összességében amúgy ez az 50 ezer eset per év, ez olyan 4-6 milliárd forintot jelent amúgy értékcsökkenési kártérítés szintjén, amit a magyar családok zsebéből úgymond nem kivesz, hanem nem tesz bele. És akkor így politikailag korrekt voltam.
Ja, tehát, értem, meg tehát ugye az a tehát, hogy az 50 ezer az sok, az tényleg kétségtelenül sok, csak hogy a tömegeket hogyan érinti, mert nem ilyen idős autójuk, tehát hogy ennél idősebb autójuk van, hogy esetleg olyan ügyekben is vállaltok segítséget, tehát vagy hogy aki vitatkozik, tehát hogy a mediátori szerep van esetleg, amikor vitatkozni kell a biztosítóval. Hát
alapvetően mi egy kárszakértő iroda vagyunk, mi digitalizáltunk egyfajta kárszakértést, aminek működnie kellett, és ilyen nagyon sendrián módon azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag mi kalapácsot árulunk. Most azzal, hogy bekopogtatsz vele, vagy betöröd az ablakot, az már a te dolgod, de nyilván ez a igény megfogalmazódott már korábban a jogi segítségre, ezért van nekünk ugye egy jogi segítség oldalunk, ahol próbálunk mindenkinek segíteni. Mediátor szerepet azt...
Most ez csak egy ilyen példa arra, hogy a 15 éves autóval
ahol szintén sokféle egyéb típusú kártérítés lehetséges, ugye, mint mondtad, akár a bérautó.
Igen. Tehát a bérautónak a térítése az ugye ugyanúgy megvan jogszabályban. Tehát, hogy ezeket az összegeket a biztosítóknak fizetni kell. A probléma az ott van, hogy például az autószerviz sem nagyon ajánlja föl, mert nem nagyon akar adni bérautót. Mert ugye kétséges az, hogy ki lesz-e fizetve. És általában ezek az összegek utólag vannak elszámolva, tehát neked kell megfinanszírozni, mint károsult, és akkor utána kb. Futhatsz a pénzed után, de pont most volt egy ügyünk, ahol azt hiszem, 30 napot sikerült a károsultnak kihajtani a biztosítóból, mert nyilván felkészítettük arra, hogy milyen mondatokat hogyan kell elhelyezni egy e-mailben ahhoz, hogy odaérjen az üzenet, finoman szólva, mert és ami a legfurcsább az egészben, és amit tényleg nem értek, pedig már rengeteg ügyet láttam, hogy ugyanaz a biztosító látszólag két tök ugyanolyan ügyben homlokegyenes más döntést hoz. Tehát erre aztán végképp nem tudom a választ, hogy ez hogy történhet. Tehát, hogy az egyiknek kifizeti nagyjából az összegnek a 85%-át első szóra, ahogy csak beküldte a kalkulációt, a másodiknak pedig nem akar semmit sem fizetni, mondván, hogy az autója leasingelt, vagy mondván, hogy az autója nem az első tulajdonos. Tehát, hogy... És ezek a dolgok azok, amik én nem is akarom megérteni, hogy a biztosító hogyan működik, és miért csinálja ezt. Viszont, ha minél több ember teszi fel a kezét, és mondja azt, hogy ez fontos, akkor talán elérhetünk egy olyan fajta változást, hogy a biztosítók végre megértik azt, hogy a jogszabályi kötelezettség az mindenkire vonatkozik, és annak meg kéne felelni.
Világos. Engem érdekelne, a két véglet az megvan, hogy melyik típusra mondtak 10 000 forintot, és melyikre mondtak 11 milliót?
Igen, a kirívó esetek az engem is.
A 11 millió forint arról az egy, arról most igazándiból, mert ez nem egy lezárt ügy, arról én nem mondhatom meg a márkáját.
Jó, de akkor de valahogy...
A három német gyártó közül választ ki az egyiket, amelyiknek van iszonyat egyedi gyártott autója, 85 millió forint volt újkorában.
Van egy elképzelésem?
Adáson kívül elmondom, jó? A 10 000 forint az pedig egy majdnem 6 éves, tehát 5 év 11 hónapos kisjavítású. Mi nem kérjük el az autónak, csak az alvászemet nem tudom neked megmondani, hogy milyen a típusa, de hogy ugye ez a öreg, tehát úgymond öreg, bocsánat, tehát ugye a
éppen
beleférek, és mondjuk nem volt nagy értékű az autó, és nem volt rajta nagy javítás. Tehát, hogy de a típusokat mi nem gyűjtjük, mi alvászámokat kérünk, mert ez kell az adatbázishoz, hogy így tudjunk levelet írni, vagy ezt rátesszük ugye a szakvéleményre, ez a beazonosítás miatt van, de összességében például arról tudok nyilatkozni, hogy a biztosítók felé benyújtott kártérítési igények, azok teljes mértékben reprezentálják a mai biztosítási piacnak a piaci részesedésének a megosztását.
Hát akkor azt tudjuk mondani, hogy akit bármilyen szinten kárért kötelező biztosítással, az menjen utána. Nem, ja, bármi.
Igen.
Tehát, hogy az van, hogy igazából itt magának a károsultnak kell utána mennie a legmesszebb menőkig, és megnézni, hogy mi az, amire ő jogosult, és mi az, amit tud adott esetben igényelni. Köszönjük szépen, hogy...
Köszönöm szépen a lehetőséget. Szépen.
És köszönjük Csabinak is. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor támogatta a használtautó.hu.
A műsor a Béton partnere.